mindig arra, hogy hogy kell végrehajtani azt az aktust. Ugye, hogy a házasságkötő teremben az anyakönyvvezető az mondjuk nem károkodhat, vagy nem lehet anyaszült megszelenül, vagy nem tudom én. Tehát ugye, hogy vannak szabályok és normák, és azokat be kell tartani, vagyis helyesen kell végrehajtani a cselekvéseket. Ezeket mi állandóan vizsgáljuk, tulajdonképpen öntudatlanul is, akkor, amikor egymással ezeket a beszédaktusokat kicseréljük, vagy hát amikor a beszédaktusokat hozunk létre, és másoknak a beszédaktusait megértjük, és ugye a megértés, tehát a perlokúciós szint az garantálja azt, hogy igenis úgy fogtam föl, ahogy az illető gondolta. Na most ez egy borzasztó jó elmélet, először is tényleg nagyon szellemes, meg sok mindenre választad. Nagyon jó fogadtatása is volt, amikor ezt Austin megírta. Egy dologgal mi mindig nem vagyunk igazán kibékülve, hogy ez még mindig csak a performatívakra vonatkozik, és a konstatívok még mindig teljesen külön állnak. Tehát nem egyesítettük még őket, ugye. Még mindig is egy közös jelentés elméletünk. Most erre jön Austinnak egy amerikai tanítványa, John Searle nevezettű filozófus, aki azt állítja, és ez egy borzasztóan szellemes állítás megint csak, hogy hát tulajdonképpen a konstatív mondatok is egy típusa a beszédaktusoknak, hiszen ha azt mondom, hogy a beszédaktussal valamilyen változtatást hajtok végre a világ állapotában, ugye kimondom a fenyegetést, a figyelmeztetést, az ígéretet, a fogadást, és attól kezdve úgy viselkedünk, hogy az működőképesnek, valóságosnak tekintjük, tehát megváltoztatjuk vele a világ állapotát, akkor miért nem mondhatnánk azt, mondja Searle, hogy a konstatív mondatok is így viselkednek, ugyanis, hogyha mondjuk azt mondom, hogy ma este felrobbantják a látványos épületet, akkor ettől kezdve mindenki így viselkedik. Vagy ha azt mondom, hogy Libanonban polgárháború van, akkor mondjuk, akik most itt arra gondoltak, hogy a hétvégén Libanonba utaznak, azok megváltoztatják ezt a szándékukat. Tehát, hogy a konstatív mondatok, amikkel ugye a világ állapotáról referálok, azok is tulajdonképpen megfelelnek annak a kritériumnak, hogy ennek a hármas szintnek, ugye itt is van egy szándék, ugye az információ átadási szándék, és ennek is lesz egy perlokúciós hatása, az, hogy attól függően, hogy ezt az információt továbbadtam, ettől függően megváltozik a környezetnek a viselkedése. Tehát mondja a Husserl, és ebben tulajdonképpen egyesíti a konstatív és a performatív mondatokat egyetlen nagy beszédaktus elméletben, hogy minden egyes kommunikációs aktusunk tulajdonképpen ezt a valóságon való valamilyen fajta szimbolikus munkát, szimbolikus átalakítást elvégzi. És ezek után azt mondja a Searle, hogy minden egyes mondatunk tulajdonképpen felírható egy ilyen függvény alapjában. Most ne jegyenek meg ettől a függvényből. A P az nem más, mint az az állítás, ami benne van a mondatban. Ugye amikor azt mondom, hogy Libanonban háború van, akkor az, hogy Libanonban háború van, amikor azt mondom, hogy fogadjunk, hogy mindenki meg fog bukni végén ebből a tárgyból, akkor az, hogy mindenki meg fog bukni ebből a tárgyból, és az F az nem más, mint egy illokúciós erő indikátor, az is nem egy F-szerűen forrás. Tehát ami meg fogja mondani, hogy ezt milyen szándékkal mondtam ki, figyelmeztetés, fogadás, ijesztés, ígéret, stb. És akkor ugye az állító mondatok, tehát a konstruktív mondatoknál ez az F, az egy egyszerű információtomatítási szándék. Na most az az előnye ennek az elméletnek, hogy ebben ugye nagyon nagy lépést tettünk a felé, hogy mindenfajta nyelvű viselkedés egy cselekvés elméleti keretbe kezeljünk, tehát nem áll külön egymástól a cselekvés és a nyelv, hanem a nyelvhasználat, mint egy cselekvés bele fog illeszkedni abba a társadalmi elméletbe, amelyik arról szól, vagy azt vizsgálja, hogy milyen különböző helyzetekben, különböző társadalmi csoportok, különböző egyének milyen szabályok és milyen stratégiák következtében viselkednek így vagy úgy. Tehát, hogy itt szabálykövető viselkedésről van szó, és ez borzasztóan fontos. Most erre az elmélet, aztán további elméletek épülnek rá, ezért is kellett idehoznom, ugye nem kikerülhető ez az elmélet. Hát először is ráépülnek borzasztóan érdekes kommunikációs elméletek, és csak itt nagyon röviden említenék meg egy Paul Bryce-szervezetű amerikai filozófus, aki elkezdi vizsgálatni azt, hogy milyen szabályok alapján kezdjük el felfejteni egy aktusnak, egy kommunikációs aktusnak a jelentését, és Bryce megállapít különböző féle szabályokat, amelyek tulajdonképpen a hallgató, tehát a vezőnek a stratégiáját írják le. Ja, arról van szó, hogy van valamilyen fajta normatív elvárásunk arról, hogy az emberek hogy fognak viselkedni, hogy fognak beszélni, hogy fogják a mondani valójukat rendezni. És ha nem felel meg ennek, ezeknek az elvárásoknak az, amit tapasztalunk, mi, amikor befogadunk egy kommunikációs aktust, akkor elkezdünk ebből következtetéseket levonni, vagyis hogy azt is mondhatnám, hogy jelként funkcionál az, hogyha valaki nem az elvárásoknak megfelelően kommunikál. Erre ilyen példákat mondhatnék. Ugye Bryce megállapít egy csomóféle szabályt, most nem akarom őket mind felsorolni, a lényeg inkább csak az, hogy tudjuk azt, hogy vannak ilyen fajta konverzációs szabályok, hogy például egy történetben, vagy egyáltalán egy akciósorozatról való kommunikációban, ugye általában időrendben kommunikálunk. Tehát ha azt mondom, hogy annak férhez ment és gyereket szült, oké, nincs problémánk a mondat értelmezésével, de azt mondom, hogy annak gyereket szült és férhez ment, akkor ugye ezzel elkezd mindenki gondolkodni, hogy miért nem abban a sorrendben mondtam, ami az elvárt sorrend, és akkor ebből következtet valamire, mondjuk arra, hogy milyen nagy botrány volt, ugye, hogy megesett nő, és gyorsan férjet kellett úgy mennie, ugye most csak kitalálva a példát vagy. Ugye ilyen példákat is vizsgál az útén, hogy a rendőrség belépett, és mindenki lenyelte a cigarettáját. Ugye itt hiányzik egy információ, de akkor, hogy ezt a mondatot én így hoztam létre, mert ugye a hallgató arra gondol, hogy én utalni akartam arra, hogy hát ezek nem akármilyen cigaretták voltak, ugye? És akkor kiesik ugyan egy logikai lépés, nem a megfelelő logikai rendben van elmondva a történet, de ebből következtetni lehet valamilyen fajta információkra. Tehát ugye azt akarom ebben hangsúlyozni, hogy az Austin elméletére ezek után ráépül egy csomó olyan fajta kommunikációs elmélet, amely avval foglalkozik egyrészt, hogy mik a szabályai a kommunikációnak, mikor mit lehet mondani. Különböző társadalmakban, illetve különböző társadalmi osztályokban milyen szabályok vonatkoznak arra, hogy ki, hol, mikor, milyen beszédaktusokat hajtott végre. Másrészt pedig, hogy ezekkel a szabályokkal szemben, vagy ezeknek a szabályoknak a hatókörén belül ugye különböző kommunikációs stratégiákkal élünk. Nem véletlenül mondtam abban a sorrendben, hogy Anna a gyereket szült és férhez ment, ezzel valamit jelezni akartam. Vagy nem véletlenül használok egy bizonyos kifejezést és nem egy másikat, mert ezzel jobban meg akarom érteni a hallgatóságomat, vagy éppen úgy meg akarom juttatni, vagy bármi más. Tehát, hogy vannak szándékos stratégiáink a mögött, hogy hogyan fogalmazzuk meg a mondani valókat. Tehát ez fűződik Bryce nevéhez. Ugyanakkor további elméletek pedig abban foglalkoznak, hogy hogyan képzelhető egyáltalán el az, hogy a beszédet és a beszédre vonatkozó normatív szabályokat ugyanolyan eszközökkel írjuk le, mint ahogy a társadalmi cselekvéseket, és akkor ebben az irányba fogunk tovább menni. Majd, nem most rögtön, mert még előtt egy kicsit is kitérőt kell tennünk, de rá fog vezetni minket Habermashoz, és Habermasnak nem a nyilvánosság elméletéhez, ami azt mondom, hogy egy kicsit jobban ismer, hanem arról is lesz majd egy kicsit szó, hanem a kommunikatív kompetencia elméletéhez. Tehát Habermas avval fog foglalkozni, nagyon erőteljesen az oszféra építve, hogy azok a társadalmi szerepek, amelyek egy-egy beszédhelyzetben aktiválódnak, azok nem azonos hatalmi pozíciókat jelenítenek meg, és a hatalmi pozíció, vagy az egymáshoz képest elfoglalt különböző felhatalmazásaink és hatalmi helyzetünk, az más és más beszédaktusok kivitelezésére tesz minket képessé, vagy enged meg nekünk más és más beszédaktusoknak a teljesítését. Ugye gondoljunk arra a nagyon egyszerű példára, hogy a tábornok az ugye adhat parancsot a bakának, de a baka nem adhat parancsot a tábornoknak, mert hogy ugyanabban a beszédhelyzetben más és más szabadságfokkal használhatják a különböző beszédaktusokat. Tehát ide fogunk majd eljutni Habermas kapcsán. Ehhez azonban még szükségünk van egy másik fogalom bevezetésére, és ez pedig a kommunikatív kompetencia lesz, mert a kommunikatív kompetencia, ami tehát abban foglalkozik, nem véletlenül Austin és Bright után vagy közben, hogy tehát ugye itt megindul egy olyan gondolkodás arról, hogy hogy működik a kommunikáció, hogyan használjuk a különböző jelrendszereket, ami azt mutatja meg, hogy léteznek olyan fajta képességeink, amik egyrészt általános emberi képességek, tehát mindannyiunkra érvényesek, olyan fajta kompetenciák, amik lehetővé teszik, hogy használjuk ilyen módon az általunk ismert jelrendszereket. Másrészt pedig ugye elég hamar különböző kutatók elkezdenek abban foglalkozni, hogy ezeknek az univerzálisan létező képességeknek a ellenére, hogy ezeknek a társadalmi elosztása mégsem teljesen egyforma, tehát hogy vannak különbségek a társadalmi csoportok között abban, hogy a társadalmi csoportoknak az egyes tagjai milyen fajta kompetenciákhoz jutnak el, milyen fajta kompetenciákat sikerül megszerezniük, és most egy kicsit erről szeretnék beszélni. Tehát honnan jutunk hozzá egyáltalán ahhoz a kompetenciához, amivel képesek vagyunk működtetni a jelrendszereket. Most itt egy teljesen más elméletre fogunk egy kicsit belegondolni, de aztán azt megint összekombináljuk abban, ami eddig adott a számunkra. Ugye megint ott tartunk valahol a 20. századnak a közepe felé, ez egy nagyon aktív időszak volt a társadalom tudományok és a különböző szimbolikus tudományoknak a előre haladásában. Tehát felmerül az a kérdés, hogy van egy nagy vita a 20. század 50-es éveiben, arról, hogy hogyan zajlik a nyelv elsajátítás, és itt egy nagyon fontos szerző Márosra kell, nem szerző Márosra, vita partnerekre kell hivatkozni, hogy lezajlik egy vita Skinner és Chomsky között. A vita arról szól, hogy hogyan sajátítjuk el az anyanyelvet, ugye Skinner, aki egy behaviorista, pszichológus, abban ért el, hogy hát, hogy a gyerek az utánzással sajátítja el az anyanyelvét, mint ahogy utánzással sajátít el egy csomó más tudnivalót a szocializáció során, ugye látja a felnőtteket, látja a környezetét, hogy azok, hogy viselkednek, mit mondanak, mit csinálnak, és ezeket ezeket a mozdulatokat, ezeket a aktusokat utánozza, ugye ki lehet mutatni, hogy a játékokat úgy kezeli, mint a felnőtt, ugye úgy épít meg, autókázik meg hasonló. Csomki azonban nagyon erőteljesen vitába száll Skinnerrel a tekintetben, hogy a nyelvelsajátításnak a legalapvető eszköze az nem az utánzás, hanem valami más, valamilyen fajta kreatív rendszer, és ezt nagyon erőteljesen igazolni lehet gyereknyelvi vizsgálatokkal, amik az 50-es, 60-as években szépen borzasztóan virágzottak is. Ugye mondhatok magyar példákat, hogy ez evidens legyen. Ugye mindannyian, akik láttunk már kisgyereket, aki éppen az anyanyelvét tanulja, azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek elkövetnek olyan hibákat, vagy olyan, mondanak olyan mondatokat, amiket biztos, hogy nem a környezetüktől hallottak, tehát nem egyszerűen megtanulják az általunk felnőttek által mondott mondatokat, és mondják ők is, persze ilyen is van. Ugye gondoljanak olyan mondatokra, mint amikor azt mondja a gyerek, hogy én szépen vagyok, mint te, vagy én sok apportát kérek, és nem véletlenül két hasonló hibát idézek. Ugye látható ezekből a mondatokból, hogy a gyerek megtanult valamilyen elemeket, ugye megtanulta sokat, meg a szépet, és megtanulta a középfoknak a két D-jét, ugye, hogy már grammatikai terminusokat is használják, de nem tanulta meg azt, hogy vannak kivételek, hogy a kivételek meddig érvényesek, hogy a szabályok meddig érvényesek, és így tovább. Ezeket a mondatokat a gyerek nem a környezetéből hallotta, nem utánzással sajátította el, hanem azt kell gondolnunk, és ugye számos más hasonló példa is van, azt kell gondolnunk, hogy a gyerek valamilyen módon felépíti, kreatív módon az agyában a nyelvet, azt a nyelvi rendszert, amit elsajátít azáltal, hogy részt vesz kommunikációs aktusokban, és azokat jól megfigyeli. És ugye ezek a hibák pont azt mutatják, hogy a gyerek elsajátít elemeket, elsajátít szabályokat, csak esetleg nem sajátítja el ugyanakkor, ugyanabban a pillanatban azt, hogy egy szabály milyen a hatóköre, mik azok a dolgok, amikre az a szabály már nem érvényes. Ugye az itt látszik, hogy elsajátított elemeket, és elsajátította a középfok képzésének a szabályait, csak azt nem látja, hogy hol vannak az alól a kivételek, tehát hogy hol a szabálynak a határa. Most csak ilyen típusú megfigyelésekből kiindulva mondja azt, hogy itt valami sokkal bonyolultabb folyamatról van szó, mint egyszerűen az utánzásról, és ez az, amit úgy neveznek, hogy a fekete doboz elmélet. Ugye Chomsky azt mondja, hogy az agyunk az úgy működik, mint egy fekete doboz, tehát nem tudjuk, hogy mi van benne, csak azt látjuk, hogy mennek bele ugye különböző nyelvi adatok, ugye amik a gyereket körülveszik, ugye itt különböző mondatok, nyelvi teljesítmények, stb. És akkor ezek bemennek ugye az ő fejébe, ami egy fekete doboz, valami történik benne, és egyszer csak elkezdenek onnan kijönni hasonló nyelvi teljesítmények, tehát mondatok, stb. Tehát el tudjuk használni az anyanyelvét. Most erre azt mondja Chomsky, hogy ez egy kifejezetten emberspecifikus képesség, amivel itt találkozunk, ennek a fekete doboznak a kapcsán, és itt ez azt jelenti, hogy az ember képes arra, hogy a bejövő nyelvi adatokat valamilyen fajta analízisnek vesse alá, hogy ennek az analízisnek az legyen az eredménye, hogy fölépít magában egy rendszert, ugye elemeket és szabályokat von el ezekből a... Ugye nem tanítjuk meg neki az anyanyelvét, úgy, mint az iskolában az idegen nyelvet. Nem tanítjuk meg neki, hogy a, nem tudom, hogy a magyarban rajongát egyeztetik el az állítmányon. Ilyeneket nem mondunk egy két-három éves gyereknek, ő mégis egy idő után ezeket a mondatokat így fogja mondani, intuitív módon. Mit értek az alatt, hogy intuitív, hogy nem tud számot adni a szabályról, nem tudja megmondani, hogy miért így csinálja, de így csinálja. Viszont az, hogy így csinálja, az azt mutatja, hogy megtanulta, elsajátította azt a rendszert, ami ezt így működteti. Tehát elsajátította az elemkészletet és a szabályrendszert, és ezt teljesen kreatív módon használja. Kreatív módon használja, pedig azt jelenti, ugye, hogy ő nem azokat a mondatokat ismételgeti, amiket már hallott valaki mástól, hanem képes arra, hogy önállóan hozza létre a saját mondani valóját, vagyis hogy képesek vagyunk mindannyian arra, hogy olyan mondatokat is mondjunk, amiket előttünk még senki nem mondott. Vagyis, hogy ez egy nagyon kreatív és nagyon végtelen szabálysort ír le. Egy olyan képességről van szó, ami egy végtelen képesség. Ugye nem tudjuk felsorolni a magyar nyelv összes mondatát, amelyet valaki elmondhatna az életében, mert biztos, hogy mindig van még egy mondat, vagy még mindig összerakhatunk két mondatot, vagy még mindig tapadhatjuk. Tehát nincs, ez egy végtelen képesség, és erre mi anyanyelvű beszélők mind alkalmasak vagyunk. Tehát a Chomsky itt egy nagyon erőteljes állítást tesz, egy univerzális képességként fogalmazza meg ezt a nyelvtudást, amit úgyis nevezünk kompetencia. A kompetencián tehát ennek a kreatív képességnek a következménye, aminek a során tehát elsajátítjuk a nyelvnek a teremtészetét és a szabályrendszerét, és képesek vagyunk ezek után alkalmazni a nyelvet, de az alkalmazás, mondja Chomsky, az már kívülál, az már egy másfajta jelenség, és ezt ő performanciának nevezi, nem összekeverendő az előző performancival, performancia, hiszen egy teljesítmény, egy végrehajtás. Szembeállítja tehát egymással ezt a két fogalmat, a kompetenciát és a performanciát, és ha valaki most jól belegondol abba, hogy tegnap miről beszéltünk, akkor látható, hogy mennyire erősen épül ez a kompetencia és a performancia megkülönböztetés a szószűféle lang és párol megkülönböztetés, ugye nyelv és beszéd. Hiszen Chomsky szerint a kompetencia nem más, mint az az elvont képesség, az a nyelvtudás, amelyik tehát minden egyes anyanyelvű beszélő fejében megvan, és tartalmazza azt a rendszert, amit elsajátított, ugye az elemkészletet és a szabályrendszert, és ennek a performancia a mindenkori megvalósulása, tehát a konkrét beszéd, a használata annak az elvont képességnek, ami a kompetencia. Nagyon erőteljes a párhuzam ugye a nyelvvel, amit a szoftver úgy definiált, mint a történelmi tényt, a társadalmi rendszert, és a szemben avaraknál a beszédként, párolként megnevezett fogalommal, ami az akcidentális egyéni tevékenység. Csak tehát ugyanezt a kettőséget megteszi, avval, hogy a kompetenciát, tehát egy ilyen nagyon, hogy mondjam, egyformán, önálló, azonos módon elosztott a társadalom minden tagjára érvényes képességként írja le, amely tehát csak az anyanyelvre vonatkozik, nem vonatkozik az idegen nyelvre. És itt vannak ugye a Chomskyval kapcsolatos, nagyon erőteljes, máig tartó viták, hogy honnan származik ez a nagyon erőteljes képesség. Ha belegondolunk abba, hogy 2-3 éves korunkban sajátítjuk el, tehát a szocializációnak egy nagyon korai szakaszában képesek vagyunk arra, hogy ezt a borzasztóan bonyolult rendszert elsajátítsuk és elkezdjük működtetni, ráadásul teljesen intuitív módon, tehát nem tudjuk, hogy sajátítjuk el, nem tudjuk megnevezni az elemeit. Ugye csak kell ezt kivel magyarázni, abban, hogy, és ez ugye egy vitatott része az elméletének, csak úgy gondolja, hogy ez egy emberre jellegzetes, csak az emberre jellemző képesség, amelyet alátámasztanak valamilyen fajta belül született kategóriához. Tehát Chomsky nem azt állítja, hogy az anyanyelv születik velünk, hiszen ugye számos olyan megfigyelést tehetünk, és számos olyan példa van, hogy ugye magyar szülők gyerekeit, nem tudom, egy kínai környezetben nevelik fel, akkor azoknak az anyanyelve nem a magyar lesz, hanem a kínai. Tehát nem az anyanyelv születik velünk, nem azt örököljük, hanem hogy Csomszkinak az az elképzelése, ez a úgynevezett az innáta elmélet, hogy minden egyes emberben, függetlenül attól, hogy mi az anyanyelve, valamilyen proto nyelvi kategóriák, tehát nyelv előtti vagy nyelvet megalapozó kategóriák léteznek, ezek születnek velünk, és ezeket tulajdonképpen a szocializáció során csak kitöltjük az anyanyelvünknek megfelelően, tehát annak a nyelvnek megfelelően, amelynek ki vagyunk téve abban az időszakban, amelyben különösen alkalmasak vagy képesek vagyunk arra, hogy ezt a szimbolikus művelet sor vagy folyamatot végrehajtsuk.
Próbáltak bizonyítani egyetekben? Nem, elég meredek.
Nagyon meredeken hangzik, és hatalmas viták vannak erről, nem tudják
igazán... Ez folyik akkor.
Ez azt mondja, folyik ez a vita. Nem tudják igazán jól igazolni, mert nem lehet hogy igazolni, vagy nem igazán világos, hogy mi volna egy megfelelő igazolás. Ugye például olyan dolgokkal kísérleteznek különböző nyelvészek, vagy nyelvtudósok, hogy azt próbálják megvizsgálni, hogy vannak-e a beszédszervezésnek eleve olyan alapkategóriái, amelyek minden nyelvben megvannak. Ugye ma már tudjuk azt például, mondok egy példát, hogy ha valaki ezt Európából gondolja el, vagy Európából nézi, európai anyanyelveket ismer, akkor azt kell gondolni, hogy hát persze vannak ilyen univerzális kategóriák, mint az alany. Na most az egyáltalán nem így van, mert egy csomó keleti nyelvben nincs alany, vagy nem az alany a cselekvő, vagy mindenféle példákat lehetne mondani. Tehát nagyon valószínű, hogy valamilyen fajta logikai szerkezetek lehetnek így mégis csak ilyenek, és akkor azt nem igazán tudjuk, úgy folynak erre különböző neuropszichológiai meg egyéb kutatások, itt Magyarországon is különösen a Pécs Csaba az, aki ebben foglalkozik. De az elmélet se száporva, se igazolva nincsen, és ugye a Csomszki azért használja ezt az egész innáta elképzelést, mert valamilyen módon megpróbálja azt megalapozni, hogy hogy vagyunk képesek arra, hogy ezt a monoton bonyolult rendszert elsajátítsuk abban az időszakban, amikor mondjuk a számolási képességünk az ehhez képest hát valami egészen erejéző. Tehát, hogy ezt a borzasztóan komplikált rendszert 2-3 éves korban, 2-3 évi tapasztalat alapján el tudjuk sajátítani, ez eléggé megfelelő. Na jó, akkor most tartsunk egy kicsit szünetet, nem fejeztem még a Csomszkit, még a Csomszki más dolgokat is mondani, hogy mindjárt bele kell másztunk. És utána szeretném az róla szóló kritikákat összefoglalni, és ugye eljutni így a kommunikatív kompetenciát foglalni.